Az M&Co Training 18 éve hiteles szakértelmet és személyre szabott megoldásokat kínál, hogy valódi eredményeket érjen el a vezetők és csapataik számára. Nem csak eszközöket adunk, hanem hosszú távú, megbízható támogatást nyújtunk partnereinknek, mert a valódi fejlődés nem csupán játék, hanem közös munka és elhivatottság. Szervezetfejlesztő tréningek, csapatépítéstől, felső vezetői képzésekig. www.mcotraining.ro A műsor támogatója a Bob Pékség. Igazi kézműves házi kenyér, amit minden falatban érzel. Bob, a hagyomány íze. A műsort támogatja a Biodry Románia, a nedves falak megmentője. Ha esik le a vakolat vagy salétromosak a falak, a Biodry a végleges megoldás. www.biodryromania.ro Pénz beszél. Gazdasági magazin műsor a Marosvásárhelyi Rádióban.
Jó estét kívánok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Gazdasági magazin műsor minden kedves hallgatóját. Ma esti műsorunk témája 8000 mérföldre otthonról. Az ifjúkori álom, az amerikai útkeresés és a Magyarországra, Budapestre való hazaköltözés története, egy érdekes, nem megszokott nézőpont kialakítása a világról és ennek ismertetése. Beszélgetőtársam Sárándi Nagy Péter vállalkozó, online marketing tanácsadó, akit nagy szeretettel köszöntök a telefonvonalban, és köszönöm szépen, hogy elvállalta a felkérésemet.
Jó estét kívánok mindenkinek, és én köszönöm a lehetőséget, hogy itt meg tudok szólni.
Ezelőtt 10 nappal Nagyváradon találkoztunk Péterrel, és ott merült fel a gondolata, az ötlete a közös rádiós beszélgetésnek. Ennek kapcsán döntöttem el, hogy felkérem Pétert egy rádiós beszélgetése, hiszen rendkívül érdekes és motiváló az ő élettörténete. Egy könyvet is írtál, Péter, amivel megajándékoztál engem Nagyváradon, aminek címe 8000 mérföldre otthonról. Bevallom, nagyon érdekes, izgalmas könyv, pár nap alatt kiolvastam, és pont az 50 éves születésnapodra 2022 végére fejezted be ezt a könyvet. Mi késztetett téged a könyv az önéletrajz megírására?
Én már nagyon régóta terveztem azt, hogy egyszer fogok írni egy könyvet arról azokról a kalandokról, amiről keresztül mentem. És igazából, ahogy mondtad is, a fölvezetőben a nézőpont. Tehát azzal, hogy én nem Magyarországon éltem az életemnek a nagy részét, van egy olyan nézőpont, ami Magyarországon lehet, hogy egy kicsit hiányzik, és ezt próbálom egy kicsit átadni, hogy hogy éltem én a mindennapjaimat, miután előtte is, és miután kimentem Amerikába azokkal a viszontagságokkal, ami ott mindenkire vár, hogyha egy olyan területen próbálkozik, ahol nincsenek barátok, nincsenek régi kapcsolatok, nem tudnak segíteni a szülők, és igazából magára van utalva az ember.
Hogyan fogalmazódott meg benned ifjúkorodban az amerikai kivándorlás és az Amerikában való boldogulás elképzelése, gondolata, hiszen ott senki másra nem számíthattál, nem voltak melletted szülők, rokonok, testvérek, barátok, csak egyedül önmagadra, a saját ügyességedre és talpra esettségedre számíthattál. Mesélj nekem és a hallgatóknak erről az ifjúkori álmodról és ennek megvalósulásáról aztán.
Ahogy én visszaemlékszem, mikor én voltam 13-14 éves, akkor szinte nem volt olyan osztálytársam, aki nem álmodozott, vagy barátom, aki nem álmodozott volna arról, hogy Amerikába kimegy, vagy hogy milyen lehet ez az egész. Egy kicsit annyira elzárt volt ez, hogy még lehet, hogy nem is arról álmodoztunk, hogy milyen lehetne kimenni, vagy ott élni, de mindenképpen vonzott az, amit láttunk filmekből, ami eljutott hozzánk, információ, és én része lettem egy ilyen abban az időben egy ilyen kis görkorcsolyás társaságnak, ami teljesen arról szólt, hogy Amerika a zene, a görkorcsolyázás, ez a 80-as évek közepe felé, ez nem volt elterjedt, és ez a társaság is vitt ebbe az irányba, néztem filmeket, például a Convoy című filmet, ami egy kamionosokról, amerikai kamionosokról szóló film. Ez is engem nagyon motivált, és ez megmaradt, ez a 16 éves gyerekkori álmodozás, ez megmaradt végigkísért, és mikor 22 éves koromban jött egy lehetőség, hogy én meg tudom ezeket valósítani, és ki tudok menni, akkor egy hét után döntöttem, hogy megyek. Tehát ez nagyon gyorsan megjött ez a döntés, hogy ezt a lehetőséget most ki kell használnom.
Azt is tegyük hozzá, és ismertessük a hallgatókkal, hogy otthon Budapesten már nagyon zsenge korodtól elkezdtél hétvégenként édesapáddal dolgozni, és édesapád tanított meg arra, hogy a munkát gyorsan kell elvégezni, tehát gyorsan kell dolgozni, aminek aztán később hasznát vetted.
Igen, tehát én igazából ez lehet, hogy sokak szemében ez nem valami, amire büszke lehet az ember, de ez egy tény, hogy én 16 évesen eldöntöttem, hogy nem tanulok iskolába. Nem azt döntöttem el, hogy nem tanulok, de hogy nem az iskolai képzést fogom igénybe venni ahhoz, hogy fejlesszem magam, hanem elkezdtem olvasni könyveket. És igazából ez a könyvolvasás, ami egy hobbi volt, egy ilyen, szinte faltam a könyveket, ez vezetett oda, hogy megtaláltam azt a módot, hogy hogyan tudok kimenni Amerikába. És az igaz, hogy mikor én akartam venni egy biciklit 13 évesen, akkor apám csak annyit mondott, hogy itt az ásó, ott az árok, amit ki kell ásni, és ha dolgozol, kapsz pénzt, és vehetsz egy biciklit. Tehát én ilyen elég nagy vízholyagok árán jutottam az első biciklimhez, az első Adidas cipőmhöz, és a könyvben is van egy ilyen fejezet cím, hogy az első Adidas cipő. Mert nekünk, akik a 70-es, 80-as években nőttünk fel, annó egy Adidas cipő az egy ilyen elérhetetlen dolognak tűnt, és majdnem mindenkinek megvan a történet, amikor megkapta az elsőt. Hát nekem is.
Igen, azt is említsük meg, hogy már nagyon korán elkezdtél röplabdázni, röplabda edzésekre járni, és bekerültél az országos válogatottba is. Mit adott neked, mit nyújtott neked a sport, a sportolás lehetősége?
Ez egy nagyon alapvető dolog volt számomra, mert egy olyan sporttagozatos iskolába jártam, ahol minden nap volt tónaóránk, és még délután, illetve iskola után is vissza kellett mennünk edzésekre. Tehát ez nekem egy nagyon-nagyon fontos része volt az életemnek, és a barátságokon felül, mert az szerintem alap, hogy egy ilyen csapat sportban hatalmas barátságok születnek, egy fegyelem, és az, hogy mindennél meg kell dolgozni, és minden sikernek az alapja egy rendszeres, kitartó tevékenységnek a vége. Tehát ez úgy ott leesik a tantusz, mikor valaki sportol. Hogyha egy hetet kihagyok, vagy jön egy nyári szünet, akkor látom azt, hogy mennyivel estem vissza a súlypont emelkedéstől kezdve mindenbe, és szinte újra kell kezdeni. Tehát egy nagyon fontos, hogy folyamatos tevékenység legyen az, ami elvisz egy sikerhez.
Mi késztetett mégis arra, hogy szerencsét próbálj Amerikába, hiszen nem várt téged ott biztos munkahely, lakás, ahol elindulhattál volna, és ahol lakhattál volna, hiszen csak saját magadra és az ügyességedre alapozhattál.
Ez a könyvből nem feltétlenül derül ki, hogy mekkora segítség volt számomra, mert volt egy időszak, amikor legelőször kimentem, tehát a 95-ben, akkor volt egy elég nagy hátszelem, úgy is lehetne fogalmazni, egy hátszél, ami vitt előre, viszont ez később megszűnt, és akkor jött el az időpont, hogy tényleg saját magamnak kellett a talpamra állni. Tehát én önkéntesként dolgoztam egy jó ideig, de ennek vége lett, és onnantól igazából akkor jön az, hogy akkor itt vagyok az utcán, és akkor most mi lesz? És van egy biciklim, és nincs más, és most munkát kell találni, és nem tudom, hogy hol fogok dolgozni, de valahol nagyon gyorsan el kell kezdeni dolgozni, mert nincs félretett pénzem. Tehát ez volt az érdekes része, és igazából a könyv erről az időszakról szól, amikor ebbe belevágtam a fejszémet, de igazából annyi mindent tanultam, hogy a stabil pont, amiből mindig ki tudtam indulni, az a saját tudásom volt, a saját képességem arra, hogy talpra esek. Igazából erre tudtam számítani, csak ez volt az egyetlen stabil dolog az életemben akkor.
És meg kellett jól és hamar tanulnod angolul is.
Igen. Ez ahogy kimentem, szerencsém volt összekerülni olyan tanfolyamokat tudtam elvégezni, ami nagyon alap tudást adott arra, amire tudok építkezni. Tehát én a nyelvtanulás az körülbelül olyan, mint egy karácsonyfa, hogy ott a fa, ez úgy körülbelül a nyelvtan, az alapok, és hogyha ezt valaki érti és jól megtanulja, akkor arra lehet föltenni a díszeket. És egy nagyon szép szókincset és egy nagyon értékes dolgot lehet összerakni így. És itt az a fontos, hogy nekem meg kellett tanulnom a magyar nyelvtant először, hogy utána meg tudom tanulni az angol nyelvtant. Tehát vissza kellett mennem, és azokat az órákat, amiket én elhülyéskedtem, meg nem figyeltem oda, és a magyar nyelvtan nekem soha nem ment igazából. Olvasni szerettem, de a nyelvtan az távol áll tőlem. Ezt kellett megértenem, és itt nem feltétlenül a helyes írásra gondolok, csak magának a nyelvtannak a szerkezeteire, meg az összetételére, és ez segített utána abban, hogy meg tudtam tanulni az angol nyelvtant, és az angolul, és körülbelül úgy beszélek angolul, mint magyarul, tehát ez nem nagy különbség van a kettő közt.
Sok ideig reggeltől estig dolgoztál, és fizikai munkát végeztél többnyire, különböző vállalkozásoknál, üzleti cégeknél, vállalatoknál, és mindig valahogy sikerült boldogulnod, és lakáshoz is jutnod, hiszen voltak olyan időszakok az életedben, amikor csupán néhány napig, két hétig volt biztos a lakás.
Igen, ebből lett egy-két érdekes sztori, mert volt, ahol így, hát nem is tudom, mennyire tudok belemenni, vagy mennyi időnk van erre, de ez a könyvben le vannak hívva ezek a sztorik, mikor volt egy lakás, ahol ki kellett költöznöm, és ahol be tudtam költözni, az ugyanabban a házban egy másik szomszéd, akit megismertem a liftbe egy pár héttel korábban, de a kapcsolat olyan jó lett, hogy mikor azt mondta neki, hogy most valahogy el kell költöznöm, akkor egyből felajánlott, hogy nekünk van egy üres szobánk. És ebben az egész az volt a szép, hogy ez a Miami Beach-en a tengertől egy 100 méterre lévő toronyházban volt. Hát egy elég jó helyen ott tudtam maradni tovább is. Tehát ilyen sztorik vannak a könyvben, hogy hogyan az egyik pillanatban még nem tudom, hogy hol leszek, a másik pillanatban meg olyan helyen vagyok, hogy nem is gondoltam volna, hogy ilyen szerencsés tudok lenni. Több ilyen van a könyvben.
A hosszabb ideig tartó fizikai munka és megpróbáltatás után végül sikerült bekerülnöd egy szoftverfejlesztő céghez, ahol rendkívül intenzív tanulási folyamat vált rád, hiszen ettől függött, hogy alkalmaznak-e végül munkatársnak vagy nem. Mesélj elől, kérlek.
Igen, ez egy nagyon érdekes cég volt, aki olyan szoftvereket állított elő, amivel a hatalmas cégek, mint például a Boeing vagy a Red Bull föl tudja vinni a számítógépen lévő információit a úgynevezett felhőbe, tehát egy másik tároló helyre, és ehhez mi árultunk egy szoftvert, ami ezt létre tudja hozni, hogy ez sima legyen, ez az egész migrationnek hívják, tehát egy ilyen adatátvitel. Itt sok-sok terabyte, néha petabyte mennyiségű információt kell átvinniük. Na most ehhez volt nekünk egy szoftverünk. Tehát amiről már most beszélek is, kicsit nekem teljesen kínai volt. És ezt nekem meg kellett tanulni, hogy ezt a szoftvert én úgy tudjam bemutatni IT-s szakembereknek, akik nagy milliárdos cégek IT-s szakemberei, és én egy Zoom meetingen el tudom nekik magyarázni, és meg tudom válaszolni a kérdéseiket. Úgyhogy nem úgy néznek rám, hogy semmit nem értek hozzá. Tehát ez elég sok tanulás volt, és ez nekem volt egy kb. 2-3 hónapos időszakom, mert ha ezt nem tettem volna meg 2-3 hónap alatt, akkor találnak valaki mást helyettem. Tehát ott kemény tanulás volt. Most ennek is az alapja az volt, hogy a nyelvtant meg tudtam tanulni jól, és hát még egyszer, hogyha visszamegyek az elejére ennek a beszélgetésnek, nekem 8 általánosom van. De tanultam olyan dolgokat, ami segített abba, hogy itt is meg tudjam állni a helyem, és is ez lett a vége, hogy elkezdtem dolgozni a cégnél, mint szélszes, körülbelül 5 évet húztam le ott, és többször volt az, hogy én voltam az egyik legjobb szélszes. Volt egy ilyen kitüntetés, hogy a Top Gun, aki egy negyed évben a legjobb, azt megkapta ezt a Top Gun státuszt a cégnél, ahol külön parkoló járt érte, meg pénteken hamarabb haza lehetett menni, meg ilyen ilyen extra játékok voltak ebben benne.
Nem volt informatikai előképzettséged, és mégis meg kellett tanulnod rövid időn belül, és nagyon alaposan az IT-s informatikai szakkifejezéseket olyan szinten, hogy IT-s szakembereknek, cégvezetőknek tudjál bemutatót tartani olyan értelemben, hogy meg is vásárolják a cégtől az IT-s programokat, szoftvereket.
Hát pontosan, igen, igen.
Végül is a biztos munkahelyet és hátteret, a havi bért felcserélted, és ott hagytad egy újabb üzleti lehetőségét, amely az elején busás jövedelemmel és haszonnal kecsegtetett, de aztán végül is nem úgy sikerült minden, ahogy elképzelted.
Igen, igen. Tehát amikor én dolgoztam a cégnél, akkor közben azért figyeltem, hogy milyen dolgok történnek a nagyvilágban, és mindenki tud arról, hogy a kriptó a 2019-es években, 2020-ban egy elég nagy hullámot, egy ilyen pozitív hullámot indított el, és én ezzel elkezdtem foglalkozni a munkám mellett, és azt vettem észre, hogy igazából több pénzt keresek a kriptó való foglalkozással, mint a szoftvercégnél való munkámmal, és akkor hoztam egy döntést, ami lehet vitatkozni, hogy jó döntés volt, vagy rossz, de ott hagytam a biztos állást, és rátettem az időmet, meg az energiámat arra, hogy a kriptóval foglalkozok, ami felszabadított igazából sok időt, és igazából, ha belegondolok abba, hogy az a felszabadult időt hogy tudtam hasznosítani, akkor valószínűleg megérte, de mikor a kriptó meghasalt, és úgy hívják, hogy medvepiac, mikor elalszik a piac, akkor végülis az történt, hogy visszavettek a szoftvercéghez, tehát ott én mondtam azt, hogy eljövök, és ők nem nagyon akarták, hogy eljövök, de is vissza is vettek egyből, és akkor ott még lehúztam egy kis időt.
Ott a szoftvercégnél viszont azt nem bírtad, hogy négy szűk fal között ablak nélkül bezárt módon kellett dolgozzál minden nap, és végül is a szabadság utáni vágy és a bezártság elleni tiltakozás volt az, ami számodra kényszert jelentett, és meghoztad azt a döntést, hogy ott hagyod a szoftvercéget.
Igen, igen. Tehát ha valaki dolgozott már egy multicégnél, vagy nem is fontos, hogy multicég legyen, ez reggel 9-től este 5-ig, és ez Floridában volt, ami híres arról, hogy napsütés van, és 100 regat is süt a nap napközben, de nekem be kellett mennem reggel 8:30-ra, amikor még ott sötét volt télen, vagy hogy éppen jött fel a nap, és este, amikor kijöttem 5:30-kor, akkor meg már ment le a nap, és ez úgy nem tetszett. És ez az időszak, amikor a könyvet is megírtam, és akkor a könyvírás után jöttem rá arra, hogy nekem nem igazából érdemes itt dolgoznom. Tehát abból, hogy én ülök egy irodába, abból nem lesz olyan kaland, nem lesz olyan történet, nem fogom tudni élvezni annyira ezt a dolgot, hiába keresek annyi pénzt, amennyit úgy szeretek keresni. És akkor eldöntöttem, hogy váltok, és ez a váltás ez már nincs benne a könyvben, mert a könyv körülbelül ott zárul le, hogy én kijövök ebből az irodából, és végül is úgy élem az életem, ahogy én szeretném, de akkor jött az, hogy váltok, és akkor ebből lett végül is az, hogy most Magyarországon vagyok, hazaköltöztem Magyarországra, és meg tudtam oldani, hogy tudok online dolgozni, és nem vagyok falhoz kötve, nem vagyok egy főnökhöz kötve, nem vagyok reggel 9-től este 5-ig egy időbeosztásba belekötve, vagy hozzákötve. Tehát ez így változott meg azóta.
Végül is mi volt az a lépés, hogy egy kicsit visszatérjek, ami téged arra késztetett, arra ösztönzött, hogy meghozd a döntést, hogy 30 év amerikai élet és munka után visszaköltöz Budapestre, Magyarországra tavaly év őszén?
Több tényezője van. Az egyik az, hogy megszületett ez a könyv, és ez segített abban, hogy egy kicsit leltározzam a saját életem, hogy mi történt eddig, mi a fontos, mi nem fontos. Utána kapcsolatba kerültem egy ügyvéddel, ez a 2023, tehát a könyv megjelenése utáni év, ami szintén nagyon nagyot változtatott rajtam, ez az ügyvéd 40 évig ült tolókocsiba, teljesen lebénulva, és én ott tudtam lenni az utolsó 6 hónapjában az életének, segítettem neki olyan dolgokat megvalósítani, amit egész életében álmodozott arról, hogy meg tudja valósítani, és ez mind a kettőnknek egy hatalmas élmény volt, egy nagyon jó kapcsolat, de ennek az lett a vége, hogy ő el is hunyt, tehát így pont még az utolsó fél évben ott tudtam lenni mellette és segíteni neki. És ezek a dolgok összességében a saját apámnak az egészségi állapota, és azok a kapcsolatok, amik itt voltak Magyarországon, de én nem ápoltam őket nagyon hosszú ideig, tehát ezek mind bele játszottak abba, hogy eldöntöttem, hogy hazajövök, és kerestem a lehetőségét annak, hogy hogyan tudok Magyarországról egy távoli, tehát egy online munkával valahogy pénzt keresni. Volt 3-4 különböző lehetőség, és végül is úgy döntöttem, hogy az egyiket ezek közül kiválasztom, és így visszanézve, most már éve Magyarországon vagyok, úgy néz ki, hogy jól döntöttem.
Mi az a nem megszokott nézőpont, amit kialakítottál a világról, és amit meg szeretnél fogalmazni a hallgatóknak, az érdeklődőknek?
Ahogy én látom, igazából magyarországi nézőpontokról tudok beszélni, hiszen itt éltem, itt vannak a kapcsolataim, itt látom azt, hogy mik az megszokott nézőpontok. Tehát mindenképpen egy vállalkozói szellem, mindenképpen egy azért se adom fel hozzáállás, és sok esetben, amikor valaki elkezd elindulni egy úton, és kudarcot val, akkor úgy könyveli el, hogy ez azt jelenti, hogy neki már nem szabad egy újabb úton elindulnia, mert egyszer kudarcot vallott, akkor ez nem neki való. De igazából mindegy, hogy hány úton indulunk el, ha a cél, az eredeti cél meg tud maradni, az mindegy, hogy milyen módszerrel érjük el, de nem szabad róla lemondani, és újra föl kell állni, újra neki kell látni, mert azt is gondolom, hogy én 50 éves vagyok. A mai 50 éves korosztály az olyan, mint 20-30 évvel ezelőtt a 30 éves korosztály. Emlékszem, hogy én gyerekkoromban hogy néztem egy 50 éves emberre, és látom magamat, hogy hogy érzem magam, mint 50 éves. Tehát biztos vagyok benne, szinte biztos vagyok abban, hogy én el fogok tudni élni 80-100 éves koromig is akár, és soha nem késő elkezdeni tanulni, soha nem késő belevágni abba, hogy valaki mondjuk jobban, vagy egyáltalán megtanul angolul, soha nem késő elindulni egy új úton, és feladni azt, amivel nem vagyunk 100%-ig megelégedve, vagy tudjuk azt, hogy többet ki tudtunk volna hozni ebből az életből. Tehát én azt gondolom, hogy ez van benne a könyvben, ez a nézőpont, és nagyon sok példával és nagyon sok történettel áltámasztva, mert csak egy párat említettünk meg, és igazából ez az, amit én szeretnék embereknek átadni, ezt a nézőpontot és ezt a lelkesedést az élet minden percének a kihasználásához.
Igaz, hogy nem értettél, és sok mindenben most sem értesz egyet a jelenlegi oktatási rendszerről, de a könyvedben többször és folyamatosan hangsúlyozott a tanulás, a személyiség, fejlődés, az olvasás és az írás rendkívül nagy szerepét és fontosságát. Hogyan tekintesz az olvasásra és az írásra, hiszen azt is megemlíted a könyv utolsó lapján, hogy már kamaszkorodtól az írás számodra és az olvasás menedéket jelentett.
Igen, tehát én vezettem naplót gyerekkoromba. Lehet, hogy meg kellett volna tartanom ezt a szokásomat, de én 13-4-5 éves koromban rendszeresen vezettem egy naplót, és írtam le a saját gondolataimat, szótárat csináltam magamnak, ahol olyan szavakat, amiket olvastam, és nem értettem, beírtam egy kis füzetbe, és megnéztem a szótárba, hogy ezek mit jelentenek. Ezt valahogy erre ráéreztem, mert utána később elő sokat tanultam, hogy ez mennyire fontos. És én azt gondolom, hogy az oktatás, a mai oktatás az egy olyan rendszerre épül, aminek a célja az, hogy az emberek irányíthatóak legyenek. És ez nem szabad, hogy az oktatásnak a célja legyen. Tehát az igazából nem is oktatás az egy kicsit meg belenevelés, egy rendszerhez nevel alattvalókat. Ez most nem minden tanárra és nem minden iskolára vonatkozik, de sajnos az alapoktatásnak van egy ilyen szájíze, és hogyha megnézzük, hogy mi történik, hogyha valaki elvégez egy egyetemet manapság, az nem biztos, hogy az, hogy ő be tud ülni egy stabil állásból, vagy egy stabil pozíciót be tud tölteni, és onnantól kezdve minden rózsás is, és az élete meg van oldva. Viszont, hogyha valaki könyveket olvas olyan emberektől, akik keresztül mentek az élet nagy részén, és volt mit mondaniuk arról, azokról a kudarcokról, vagy sikerekről, amit elértek, ezekből én mindig sokkal többet merítettem, mint olyan használhatatlan lexikális tudásról, amit ma a telefonomból 30 másodperc alatt megtudok. Azért ülni egy iskolába, hogy olyan dolgokat tanuljak, amit utána a telefon nekem megmond 30 másodperc alatt, az őrültség.
Úgy tekintesz az időre, mint az egyik legfőbb értékre, hiszen az, ami elmúlik, nem tér többet vissza.
Igen, ez feltétlenül, tehát az életünk az a legfontosabb dolog, ami per pillanat birtokunkban van, és ez az idő, az az idő, amit el tudunk itt tölteni. Tehát sok esetben érdekes ez, hogy egy bizonyos pontig az emberek azt gondolják, hogy a pénz az többet ér, mint az idő. De aztán egy változik, és az idő az sokkal többet ér, mint a pénz. És az a baj, hogy nagyon sokan a pénzt csak úgy tudják megkeresni, hogy az idejüket adják érte, ami a legfontosabb és legértékesebb dolguk, és ez a pénznek az értékét nagyon láthatólag megemeli, de mikor valaki már úgy tud pénzt kreálni, vagy csinálni, mert nem szeretem azt a szót használni, hogy keresni, hogy nem az idejét adja el, hanem más módokon tud pénzhez jutni, akkor válik az idő sokkal-sokkal értékesebbé.
Azt is hangsúlyozott így a könyvedben, és magánbeszélgetések, meg előadások során, hogy rendkívül fontos az, hogy az embereknek legyenek céljai, álmaik, dolgozzanak ezért, és igyekezzenek megvalósítani a céljaikat és az álmaikat.
Igen, ez abszolút egy olyan dolog, amit én megtanultam nagyon, hát én 20 éves koromban igazából, és én azóta is azt alkalmazom, és rendszeresen, hogyha azt érzem, hogy nem vagyok elég motivált, hogy nem dob ki az ágy, akkor én a célokat úgy tekintem, mint egy eszközt, mint egy asztalosnak a kalapács. Ha azt érzem, hogy nem vagyok elég motivált, elő kell venni a kalapácsot. Előveszem a céljaimat, átnézem, átírom, ha kell, teszek hozzá, ha kell, elveszek belőle, és addig lehet ezt csinálni, olyan szintre föl lehet vinni, hogyha ránézek a céljaimra, átgondolom őket, akkor kiráz a hideg, vagy könnybe lábad a szemem, hogy ez nekem kell. Ezt én el akarom élni az életembe, és ha ezt bármit meg kell csinálni ezért, az mondjátok meg mi az, és csinálom. Tehát, hogyha valaki ezt ilyen szintre föl tudja vinni, hogy mit akar kezdeni ezzel az élettel, akkor az egész, akkor minden megváltozik. Ez olyan körülbelül, mint hogyha egy autóba, egy karosszériába beletesszük a motort. Lehet ez nagyon szép, lehet, hogy csillog-villog, lehet, hogy az emberek elámulnak, mikor meglátják, de ha nincs benne motor, akkor semmit nem ér. És az élet akkor indul be, mikor beletesszük ezt a motort, adunk neki egy célt.
Vállalkozóként, online marketing tanácsadóként dolgozol. Mit tudsz elmondani a jelenlegi munkádról, célodról, hivatásodról?
Hát az egyik az, hogy imádom csinálni. A másik az, hogy örülök annak, hogy nagyon sok embernek, én pont ma néztem meg, hogy hány, körülbelül hány, ez több mint 100-120 ember, akinek rendszeresen tudok segíteni abba, akik már eredményt értek el, abban, hogy hogyan tudnak 2025-ben egy online vállalkozást elindítani, tanulni erről, elindulni a siker felé, kisebb-nagyobb sikerek felé, és hogyan tudják ezt vagy egy másod jövedelemnek, vagy akár egy teljes jövedelemnek jövedelem forrásként kezelni, mert azt látom, hogy itt az AI, mindenki tud róla. Az AI nem fogja elvenni az emberek munkáját. Azok fogják elvenni az emberek munkáját, akik tudják azt, hogy hogy kell használni az AI-t.
Tehát mondjuk azt, hogy a mesterséges intelligenciát.
Igen, MI. Tehát igazából azok lesznek sikeresek, akik a mesterséges intelligenciát elkezdik felhasználni, megtanulni és alkalmazni, azokkal szemben, akik valamiért nem kezdik el használni, nem tudják alkalmazni, mert ez egy olyan eszköz a kezünkbe, minthogyha nem csak egy szerszámot tudnánk fölvenni egyszerre, hanem 10, 20, 30, 40 szerszámmal tudnánk dolgozni egyszerre. Tehát képzeljünk egy autószerelőt, aki egyszerre 10, 20, 30 szerszámmal tudja szerelni az autót. 10, 20, 30 ember kéne hozzá, hogy tudja szerelni az autót. Most így tudná meggyorsítani az AI, a mesterséges intelligencia, a tevékenységeinket. Most nem csak a mesterséges intelligenciáról van szó, ha valaki per pillanat egy munkahelyen dolgozik, akkor aláír egy szerződést, hogy ő ennyi pénzt fog keresni, X összeget. Ha oda megy a főnökéhez, és azt mondja neki, hogy főnök, kiszámoltam, átnéztem, ez a pénz igazából nem megfelelő, én szeretnék duplát keresni, ennek a dupláját. Mit mond a főnök? Viszont, hogyha valaki elindul egy online vállalkozással, és azt mondja, hogy nekem oké, hogy ennyi pénzt keresek, de szeretnék duplát keresni, akkor csak azt kell összeállítani, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy dupláját tudja keresni. És igazából majdnem, hogy nincs csillagoség, vagy nincs határ, hát a határ a csillagoség. Tehát nincs határ, mert ha valaki online kezd el dolgozni, akkor nagyon gyorsan a nyelvek már nem probléma, a határok már nem probléma, bizonyos kereteken belül, és át tud lépni határokon, át tud lépni kultúrákon, át tud lépni nyelvi problémákon, és ha egy szolgáltatása vagy egy terméke van, amit értékesíteni tud, akkor csak az ügyességén múlik az, hogy hol a felső határ a bevételén. És én ezt tanítom, hogy hogyan lehet, sokféleképpen lehet, nagyon sokféleképpen lehet. Én egy specifikus megközelítést tanítok, amivel úgy néz ki, hogy per pillanat Európában elég jól haladunk.
Tehát ahogyan hangsúlyozott, jelen pillanatban nem szabad egy ország határain belül korlátozódni, egy ország határon belül kifejteni csupán a tevékenységet, hiszen itt nagyok a kockázatok, hanem érdemes próbálkozni a globális vállalkozásokkal, a globális piacokkal.
Mindenképpen, de ez előtt van egy lépés, hogy eladom az időmet, amiről beszéltem korábban, eladom a 8 órát, és elfogadom azt a 10, 20, 30, 40 eurót, amit kapok óránként, és megelégszem azzal, hogy ez egy fix, és erre a fixre alapozom meg a céljaimat, erre a fixre alapozom meg, hogy milyen autóval járok, erre a fixre alapozom meg, hogy hányszor megyek étterembe egy héten, és ezt a keretet próbálom betölteni az életembe, vagy azt mondom, hogy elindulok valamivel, tanulok róla, esek, kelek, de jobb leszek, és elérem azt, hogy egy online vállalkozással én döntöm el, hogy mekkorák ezek a keretek. Mennyi munkát teszek bele, hol, mikor, mennyit dolgozok, és ha kitűzött céljaimat, hogyan tudom elérni. És a kitűzött céljaim 10-szer, 20-szor lehetnek nagyobbak, mint hogyha egy alkalmazásba dolgozok. És ez igazából ez a nagy változás.
És fontos szerepe van az online vállalkozásokon belül az emberi kapcsolatoknak, az emberi kapcsolatok és kommunikáció építésének, fejlesztésének.
Igen, hogyha megnézzük a mai sikeres cégeket, azok egy kultúrát hoznak létre a termékük vagy a szolgáltatásuk köré. Tehát aki egyszer elkezd venni Apple termékeket, az megmarad az Apple termékeknél. Ha valaki elkezd venni egy Samsung telefont vesz például, az valószínűleg sokáig megmarad ennél a márkánál, és egy kultúrát alakít ki ezzel. Hasonlóan automárkák, hasonlóan sportmárkák ezekre a kultúrákra alapoznak, és érzelmeket vagy érzéseket árulnak, amit utána ez a termék jelképezni fog. Na most ez is az online reklámok és az online közösségek vagy nézőpontok kialakítása van a termékek mögött, és igazából egy online munka vagy egy online termék árusítás az nem elég, manál nem elég az, hogy valaki a termékről beszél. Nem ez a fontos. És én azt tanítom azoknak, akikkel dolgozom, hogy két dologról ne reklámozzanak a terméket, vagy egy üzleti lehetőséget, mert ez nem érdekli az embereket ma már. Annyit buktak, annyi kudarc volt, annyi lehúzás, annyi nem működő terméket láttak az emberek, hogy ez már nem érdekli őket. Itt az eredmények a fontosak, hogy az eredményeket mutassuk, amiket el lehet érni egy bizonyos tevékenységgel, vagy egy bizonyos termék használatának az eredményeként meg lehet kapni.
Még maradt egy annyi időnk, hogy elmondd, hogy akit érdekel és el szeretné olvasni a 8000 mérföldre otthonról című könyvedet, hol rendelheti meg, hol juthat hozzá?
Most nekem volt egy weboldalam, amit most építünk át, tehát most per pillanat nincs weboldal. Ez a sarandinagypeter.hu, ez lesz a weboldal, de ez most még nem üzemel. Egy e-mail címet tudok adni, és hogyha valakinek kérdése van azokkal kapcsolatban, amiről én beszéltem, akkor szívesen veszem az e-mailt. Ez pedig a peter.nagy, tehát peter.nagy, 0420, ami április 20, 0420@gmail.com, tehát ez a személyes e-mail címem. Én bízom abba, hogy ennek a műsornak, a hallgatóinak nyugodtan adatom adni az e-mail címemet. És tehát még egyszer peter.nagy0420@gmail.com.
Eddig tartott ma esti gazdasági magazinműsorunk. Én köszönöm Sárándi Nagy Péter vállalkozónak, online marketing tanácsadónak, hogy ma este elbeszélgetett velem. Árendás István műszaki munkatársamnak köszönöm a figyelmes, pontos munkát. Ifjú Kacsó Tibornak köszönöm a dalokat. Önöknek kívánok áldott, békés hétvégét, jó estét Erdély, jó estét Székelyföld. Sárándi Nagy Pétert és Szakács Gézát hallották.
Köszönöm szépen, és viszont hallásra.
Az M&Co Training 18 éve hiteles szakértelmet és személyre szabott megoldásokat kínál, hogy valódi eredményeket érjen el a vezetők és csapataik számára. Nem csak eszközöket adunk, hanem hosszú távú, megbízható támogatást nyújtunk partnereinknek, mert a valódi fejlődés nem csupán játék, hanem közös munka és elhivatottság. Szervezetfejlesztő tréningek, csapatépítéstől felső vezetői képzésekig. www.mcotraining.ro. A műsort támogatja a Biodry Románia, a nedves falak megmentője. Ha esik le a vakolat vagy salétromosak a falak, a Biodry a végleges megoldás. www.biodryromania.ro. A műsor támogatója a Bob Pékség. Igazi kézműves házi kenyér, amit minden falatban érzel. Bob, a hagyomány íze.
Székelyföld hangja.
A világon mindig és mindenhol.
Csak internet legyen.
Marosvásárhelyi Rádió.ro.